Ugye kiragadtam ezzel kapcsolatban, de volt egy pár másik szerző, akik nem pont annyira médikus szerzők, de viszont úgy érdekes gondolatokat írtak erről a témáról. Az egyik, nem tudom mennyire ismeritek, ez a Gary Chapman, az egy ilyen antropológus, egy amerikai ismerős valakinek? Egy amerikai antropológus, aki hát a világon az egyik jelenleg ugye egy ilyen nagyon híres személy, csak egy nagyon egyszerű dolgot talált ki, ami úgy érdekes ilyen vakta szempontból is. Párkapcsolatokra, meg mindenféle emberi kapcsolatokra magyarázza, és azt mondja, hogy ötféle szeretett nyelv létezik. Szóval, hogy az emberek különböző módon fejezik ki a szeretetüket. Tehát van, aki úgy érti a szeretetet, hogyha dicséretet kap. Számára az a legfontosabb, hogy értékeljék, hogy dicsérjék. Van valaki, aki úgy érti a szeretetet, hogy megérintik. Ugye ez az érintés, ez is egy szeretet nyelv, hogy akkor, szóval, hogy akkor érzi, hogy igazából szeretik, hogyha megérintik. Akkor még barátok között is ugye ez egy dolog, hogy megérintik egymást, hogy nem Indiában látjuk, hogy meg is fogják egymás kezét, de ez is egy szeretet nyelv, akkor milyen szeretet nyelvek van? Ja, az egy minőségi idő, arról beszéltünk, az a barátoknak a jellemzője, hogy minőségi időt töltenek egymással. Ja, ajándékozás, ezt mondtam a múltkor a szülői rasszáról, hogy a szülők ugye mindig csak akarnak adni valami ajándékot, ezzel fejezik ki a szeretetüket. Szóval, hogy ezeket magyarázza, és ez összefügg az ők rasszával, tehát valahogy így ráérzett, ez teljesen tapasztalat neki, hogy így ő ilyen párkapcsolatokkal foglalkozott, és azt vette észre, hogy azért nem működnek a párkapcsolatok, mert az emberek különböző szeretett nyelveken, különböző szeretett nyelveket értenek és használnak. Tehát például egy párkapcsolatban, hogyha az van, hogy valakinek az a szeretett nyelve, hogy egy dicséret, tehát hogy ő úgy érzi, hogy szeretik, hogy dicsérik, a másiknak meg az a szeretett nyelve, hogy minőségi idő, ugye, akkor magyarázza ezeket a dolgokat, hogy az eltérő szeretett nyelvek, és hogy milyen konfliktusok jönnek ebből, és így érdekes dolog, és akkor végülis az a lényeg, hogy most nem akarok ebből részletesen belemenni, csak az, ami a barátságosságra vonatkozik, az, hogy a barátok azok minőségi időt töltenek együtt. És hogy mondtam az Ildikónak, hogy nézze át ezt a témát, és akkor, hogy ő mit ír erről, és csak ugye egy pár, nem úgy teljesen, de ugye egy pár gondolatot akkor ő elmondaná erről, és akkor én majd kiegészítem, meg folytatom.
Akkor ez a minőségi idő, ami a barátsággal van kapcsolatban, tehát a minőségi időnek hívja ezt a kapcsolatot. Ez azt jelenti, hogy a barátok időt töltenek egymással, ami számukra egy élmény. Nem az számít, nem az a fontos, amit csinálnak együtt, hanem sokkal fontosabb maga az élmény. És két ilyen fő tevékenység van, az egyik az a beszéd, amikor a barátok beszélgetnek, és feltárják az elméjüket ennek a, nem tudom, rasszának, ez a lényege. Itt volt kétféle típusú emberről írt, ez annak ilyen befogadó típus, hogy mindent meghallgat, de úgy igazából ő nem mondja el a gondolatait, meg az érzelmeit, nem nagyon mondja, nincs nagyon igénye. A másik meg, aki inkább ilyen kibeszélő típusú, meg végtelenül elmond mindent. És akkor volt a másik, amikor időt töltenek együtt a barátok, ez minőségi idő, ez kisnatudatos, például a kisnatudatos társulás. Ilyenkor valami olyasmit csinálnak együtt, amit mind a ketten szeretnek, és hát ezzel okoznak egy élményt egymásnak. És ahhoz, hogy tényleg ez az elmét feltárjuk egymásnak, és időt töltsünk egymással, ehhez erőfeszítést kell tenni, hogy ezek létrejöjjenek, ezek a helyzetek. Aztán gondolkodtunk utána, hogy az itteni adottságokra ez hogy működik. mert igazából itt bakták sokszor sok időt töltenek egymással, csak hogy együtt élünk meg a szolgálatok miatt, és ez nem mindig van nagyon minőségi idő, hanem inkább csak úgy hát eltelik, és hogy lehetne ezt, ennek a társulásnak a minőségét javítani, hogy azok a tevékenységeket, amiket együtt végzünk, azok egy élményt adjanak egymásnak, és hogy egy lelkesítő legyen egymás számára, és személyes legyen. És akkor beszélgettünk róla, hogy hát egész a szolgálat az, ami egy ilyen tevékenységet ad, vagy például a reggeli program is lehetne egy ilyen élmény, amikor azt éljük meg, hogy együtt ott vagyunk közösen.
Na, akkor hát én azzal kezdeném, hogy ugye itt a nyugati világban ez a barátságosság az nem annyira, tehát úgy látjuk, hogy Indiában milyen nagy a különbség, hogyha elmegyünk Indiába, akkor ott az emberek úgy természetüknél fogva barátságosabbak. És itt a nyugati világban pedig az emberek úgy kevésbé nyitottak, kevésbé barátságosak. Ez összefügg, ugye Prabhupád magyarázza sokszor ezt, hogy ilyen személytelenek vagyunk, és ez az impersonalizmus személytelenséggel függ össze, ami jön egy ilyen önzésből, ugye, hogy az emberek önzőek, és a barátság ugye az azt jelenti, hogy van egy ilyen nagyon jó idézet, ami ugye nem egy védikus idézet, de Szentírásból származik, a Bibliából, azt mondja, hogy szeresd fel a barátodat, mint önmagadat. Ez úgy, úgyhogy hirtelen eszembe jutott ez, amikor készültem, de ez jó kifejező, hogy ez a fele barátodat. Szóval ez olyan, én nem tudom, hogy jól értelmezem ezt a dolgot, de nekem ez azt jelentette, hogy igazából úgy kell tekintsél a barátodra, mint a másik feledre. Ugye, amit mondják, hogy feleség. Ugye? Szóval, hogy a társad, a másik feled. És ugyanúgy a barátod is, tehát a barátságban is, egy kicsit, hogyha nézzük, majd rá fogunk térni arra, hogy mondjuk Arjuna és Krishna, ugye az egy ilyen tökéletes barátság, Arjuna és Krishna, és ott láthatjuk, hogy ők is, Krishna is, meg Arjuna is úgy tekintettek egymásra, hogy ők egyek. Ugye? Szóval, hogy ez a szerest fele barátodat, mint önmagadat, szóval, hogy önmagadat, ugyanúgy, mint önmagadat, ez is arra utal, hogy igazából egy vagy vele. És ez igazából a barátság, tehát hogy valahogy ez a barátságnak a minősége, ez megmagyarázza, hogy mit jelent egy igazi barátság, amikor valaki már annyira szereti a barátját, vagy annyira, szóval így egy ilyen teljes egységben van vele. És ugye hát itt, ahogy beszélünk, amikor ez nincsen, akkor általában az önzés az, ami megakadályozza ezt a dolgot, ami miatt nincsen. És sokszor azt is hallottam, vagy azt is hallom, hogy hát én ilyen visszahúzódó típus vagyok. Ugye, van egy ilyen dolog is, amit szoktak egy ilyen kifogásnak mondani, vagy azt is szokták mondani, hogy, ja, ez, mondom először ezt, szóval visszahúzódó típus vagyok. Általában, hogyha mondjuk ilyen személyiségfejlesztési rendszereket nézünk, akkor azok, akik visszahúzódó típusok, nem lehet ez egy kifogás. Mert akik visszahúzódó típusok, őnekik meg pont az segít, hogyha egy kicsit nyitottabbak tudnak lenni. Ugye? Tehát azok, akik meg ilyen nagyon nyitottak, és akkor mindig mennek, és mindenkivel barátkoznak, őnekik meg az segít, hogy egy kicsit el tudnak mélyülni. Tehát őnekik meg egy pontosan egy másik dologra, nekik vissza kell egy kicsit fogni magukat, azoknak meg, akik visszahúzódóak, ezt most inkább csak abban a szempontból mondom, hogyha valaki visszahúzódó természetű, akkor igenis neki erőfeszítést kell tenni. Úgy gondolom, hogy nagyobb erőfeszítést kell tenni annak, aki, és az ő javára fog válni, az ő személyiségét fogja fejleszteni az, hogyha ő ezt a visszahúzódó természetét egy kicsit, mert ez is jön egyfajta, hát most hogy mondjam, szóval benne van ez egy kicsit az önzés is ebbe, és ugye tudjuk ezt gyakorolni, hogy, hogy egy kicsit úgy át tudjuk adni magunkat, vagy meg tudjuk osztani a gondolatainkat, az élményeinket másokkal, az ezeknek a típusoknak, akik visszahúzó típusok, hihetetlen nagy igényük van erre. Egy dolog, hogy nem gyakorolják, de van nagy igényük rá. Szóval amikor sikerül ezt átlépni, ezt a dolgot, és van egy ilyen tapasztalatuk arra, hogy tényleg úgy együtt vannak valakivel, és meg tudják osztani a gondolataikat, és az nekik egy ilyen nagyon jó felszabadító élmény. És igazából ez lehetne, ez nem csak egy, és általában azoknak a típusú személyek, akik úgy visszahúzódók, azoknak ez egy ilyen emlékezetes élmény. Tehát sokszor, hogyha visszagondolnak, hogy mi az, amikor örültek, vagy boldogok voltak, akkor ilyen élményekhez kötődik. Szóval, hogyha ők akarnak igazából boldogok lenni, és jobban érezni magukat rendszeresebben, akkor kell keresni, és kell erőfeszítés. Nekik nagyobb erőfeszítést kell tenni arra, hogy ezt gyakorolják. És vannak olyanok, akik, ugye másik, hogy az elme bizalmas feltárása gondot okoz. Tehát valakik úgy nem szokták meg. Tehát például egy családi vonás is lehet, hogy valaki, hát általában ezek az emberek visszahúzódóbbak is, de mondjuk van olyan, aki lehet, hogy nem visszahúzódó, tehát nagyon jól együtt van bárkivel, de úgy beszél mindenről, de pont, hogy mit érez igazából, és mi az ő problémája, arról meg nem beszél senkinek. Ezek lehetnek ilyen családiból hozott dolgok is, hogy valakinek mondjuk olyan a családi környezete, hogy nem volt szokás megbeszélni azokat az érzéseket, vagy olyan dolgokat, akkor hogy kialakul ez a dolog. De erről is kell tudni, hogy ez fontos számunkra, hogy legyenek barátaink, azt mondom, valahol írtam egy idézetet. Majd előkerül, erre volt egy jó közmondás, csak most nem találom. Jó, majd megtalálom talán. Szóval nekik is nagyon fontos, és akkor van egy pár ilyen általános elv, amit szeretnék felolvasni, amit Carnegie, lehet, hogy valakit ismeri, Carnegie írta, egy pár 9 pontban összefoglalta azt, hogy hogyan tudjuk fejleszteni azt, hogy a barátságosságot hogy tudjuk fejleszteni. És az első pont az az, hogy ne bírálj, ne ítélj és ne panaszkodj. Tehát ne bírálj, ne ítélj és ne panaszkodj. Szóval, hogyha ugye az ember nem szívesen társul valakivel, aki állandóan panaszkodik. Szóval ez nem egy ilyen lelkesítő társulás. Hogyha meg valakinek az a lelkesítő társulás, akkor azonnal meg kell változtatni ezt a társulást, ugye? Mert az nem egy felemelő társulás. Tehát egy fontos dolog, hogyha a barátok találkoznak, akkor olyan, ahogy Ildikó is mondta, hogy élmény. Tehát minőségi időt töltsenek, hogy élményben legyen részük, de ez nem csak azt jelenti, hogy a minőségi idő nem csak az élményre vonatkozik, hanem a minőségi dolog, amit csinálnak, tehát a Krisna tudat, ugye, hogy valami Krisna tudatos dolgot, vagy ugye valami dolog, ami felemeli őket, ami fejleszti őket, és ugyanakkor meg egy élményt is okoz számukra. Tehát azt jelenti, hogy olyan emberek, akik kritizálnak, ítélkeznek, meg panaszkodnak, azokkal úgy nem szívesen társul az ember, és mi se legyünk olyanok, hogyha valakivel találkozunk, akkor ez egy másik dolog az, hogyha van valami nehézségünk, és föltárjuk az elménket, mint hogy az, hogy panaszkodunk és kritizálunk, tehát segítséget kérni, tehát ez nem arról szól, hogy ne kérjünk segítséget, nem mondjuk el a problémáinkat, az kifejezetten jó. De az, amikor csak így panaszkodunk, értitek mi a különbség, szóval a panaszkodás az csak öncélú dolog. Az csak azért van, hogy kibeszéljem magamról és kiengedjem a gőzt. Nem azért van, hogy én tanácsot kérjek, és kapjak tanácsot, hogy én hogy oldjam meg az életem problémáját, ugye? Hanem csak azért, hogy kiengedjem a gőzt. Na, akkor ez az első. A második az, hogy adj nyílt, őszinte elismerést. Szóval ez egy nagyon fontos dolog, ugye mi is próbáljuk így gyakorolni, mint tanácsadók, hogy, és erről fogunk egy kicsit többet beszélni, hogy most azért nem is fogok úgy bővebben kitérni rá, de hogy őszinte elismerést adjunk mindenkinek, hogy ez fontos a barátságosság szempontjából. A harmadik, hogy ébresz mohó tettvágyat az emberekben. Akkor a negyedik, hogy mutass őszinte érdeklődést a másik ember iránt, tehát mondjuk a barátod iránt, hogy akkor őszintén érdeklődsz, hogy ő mit csinál, vagy hogy van, meg milyen nehézségei vannak, hogy tudsz neki segíteni. A másik, hogy hát ez egy nagyon egyszerű dolog, ő írta, hogy mosolyog. Ugye, hát hogyha ez most csak egy általános dolgot nézünk, hogy hogy tud valaki egy barátságos lenni, akkor nyilván egy barátságos ember az kedves és mosolyog mindenkire. Akkor a hatos, hogy ne feledd, hogy mindenkinek a saját neve, az anyanyelve a legédesebb és a legfontosabb szava. Hát ez egy kicsit ilyen karmi dolog, de egyébként sajnos ez nálunk is így van. Lehet, hogy ez egy ilyen karmi dolog, de ameddig van a bennünk is ez a se egónk van, akkor ez azért úgy mindig mindenkinek kedves, hogyha a nevén szólítják és róla szólnak a dolgok. Tehát ez inkább egy ilyen dolog, hogy ezt, hogyha együtt vannak a barátok, akkor nyilván foglalkoznak egymással, tehát függetlenül attól, hogy ki milyen szinten van, vagy hogy minden, akkor lényeg, hogy mi foglalkoznak egymással. Légy jó hallgatóság, mert ez egy fontos dolog, hogy légy jó hallgatóság, bátoríts másokat, hogy önmagukról beszéljenek. Szóval érezze a barátod, érezze, hogy érdekel az. Hát sokszor van az, amikor valakivel beszélgetsz, ugye, és akkor látod, hogy alig várja, hogy befejezd, amit mondasz. És hát azokkal általában nem leszünk barátok, ugye? Tehát nem azok a barátaink, akik így viszonyulnak hozzánk, hanem azok a barátaink, akikkel le tudunk ülni, és akkor ők meghallgatják, amit akarunk mondani, és akkor őszintén kíváncsiak arra, és ők is elmondják, és van köztünk egy közös dolog, ami érdekel bennünket, és akkor így ez egyik jellemzője. Szóval legyünk jó hallgatók, és a másik, a nyolcas, hogy beszélj a másokat érdeklő dolgokról. Hát mondjuk ez is egy jellemzője a barátságnak, hogyha egyáltalán nincsen közös témájuk, akkor nem tudnak barátok lenni. Tehát mindenképpen egy közös témát. Ez azért fontos, mert ugye itt vagyunk mi bakták együtt, és nekünk vannak azért közös... Szóval nekem ért az is egy ilyen kifogásként, hogy hát nem tudok mindenkivel barát lenni, vagy barátságos lenni, mert hát nem tudok én közeli kapcsolatban lenni. Mindenkivel tudok lenni egy milyen kapcsolatban, egy ilyen semleges kapcsolatban, de baráti kapcsolatban csak egy-két emberrel. Szóval az biztos, hogy ugye nem tud az ember 150 emberrel egy ilyen szoros barátságban lenni, de barátságos mindenkivel tudunk lenni, mert egy közös témánk biztos van. Ugye az, hogy itt vagyunk. Közösen itt vagyunk, és Krisnáért, Rádésremért jöttünk ide, meg a lelki tanítőmesterünket szolgálni. Szóval ez egy közös téma. És erről tudunk beszélni mindenkivel. Tehát szóval másokat érdeklő dolgról, és akkor a barátoknak meg az a lényeg, hogyha találnak közös pontot egymással, hogy miről beszéljenek, akkor, ugye, akkor az segíti a barátságot, hogyha mindkettőket érdekli ez a téma. Őszintén éreztesd a másikkal, hogy fontos. Igen, hát ez is egy, a barátságnak egy jellemzője, hogy ugye kifejezzük azt, hogy fontos az nekünk, ezt főleg érezni kell a másik személynek, ki is fejezhetjük, hogy mennyire fontos nekünk a másik személynek a társasága.
Ezt a kis füzetet még tavaly egyszer Csitarikabul idézett belőle, ez el van küld, azt átküldt a konferenciára, hogyha valakit érdekli, a teljes füzetet.
Aha, nagyon jó.
Csak így mondom, hogy így szolgálmasan körmöltek.
Jó. Jó, akkor egy pár gondolatot még arról, hogy a barát valamikor vannak barátok, de fiatalabbak, ugye barátságosak vagyunk fiatalabb személyekkel, akkor az is meg van, amikor idősebb személyek barátságosak, mi mondják, hogy a lelki tanítómester a legjobb barát. Szóval ott van ez a barátságosságnak a hangulata, de az igazi barátságosságnak az a hangulata, hogy egyenlőség van. És van, amikor a lelki tanítómester is ilyen nagyon barátságos és kedves, és akkor olyan, mintha ilyen egyenlőség lenne. Tehát a hangulat, inkább a hangulatban mondom, hogy ilyen nagyon bensőséges a hangulat, mint egy ilyen baráti a hangulat. de mindig kell tudni ilyen helyzetekben, amikor valaki idősebb, hogy valaki fiatalabb és egy idősebb személy így fordul felé, ilyen nagyon barátságosan, hogy a tiszteletnek mindig ott kell lenni. Szóval mindig a fejünkben kell lenni ez, hogy lehet, hogy ő így bánik velünk, ugye? De nekünk mindig, nagyon, mindig tisztelettel kell fordulni felé, és akkor tud ez a rasza fennmaradni. Na, hogyha nem tudom, hogy figyeltétek ezt a dolgot, hogy változik is a rasza. Hogyha mondjuk valaki adja a kegyét egy fiatal személynek, és ő visszaél ezzel a dologgal, tehát nem méltó erre a dologra, vagy nem érett erre a dologra, akkor automatikusan azért, hogy tanítsa az ember, akkor visszavonja ezt a fajta, mert nem szolgálja, nem segíti őt ez a bensőségesség, ez a bensőséges rasza. Tehát ez is egy fontos dolog, és hát nekünk ugye a Krisna tudatban a társulás az egyik fő, az odaadó szolgálatnak az egyik fő gyakorlata, hogy társulunk egymással, és azt mondja, egy ilyen közmondást találtam, azt mondja, hogy a rokonait nem válogatja meg az ember, nem válogathatja meg az ember a rokonait, de a barátjait, azokat válogassa meg. Tehát ugye nekünk is így, ahogy említettem, fontos a társulás, de akkor meg kell válogatnunk nekünk, hogy olyan személyeket, egy másik közmondás, hogy ugye madara tolláról, ember barátjáról, szóval vagy a gyümölcséről lehet megismerni a fát, az ember pedig a barátjáról, vagy mondd meg, hogy ki a barátod, és megmondom, hogy milyen ember vagy. Szóval ezek mind ilyen közmondások, de szóval itt láthatjuk, hogy nagyon fontos az, hogy milyen személyekkel társulunk, mert az nagyon nagy hatással van ránk. És erre egy példa a Duryodhan és Karna-nak a barátsága, hogy már egy most legutóbb, amikor ott voltam leszkén, akkor beszélt arról, hogy Karna igazából a szerencsétlenségnek a példaképe. A példaképe, és akkor magyarázta, hát igen, ez valódi szerencsétlenség, hogyha most nézzük Arjuna és Krisnának a barátságát említettem, és hogy mennyire sokat jelentett Arjunának Krisna, mint egy barát, ott ez egy nagyon jó történet, amikor ugye a kurukshetői csata mielőtt elkezdődött, akkor Duryodhan sietett, hogy elmenjen Krisnához, hogy minél hamarabb elkérje a hadseregét Krisnának, elkérje, és akkor ismerték a történetet, hogy akkor Krisna felébred, és akkor most ki mit választ, és akkor Arjuna pedig Duryodhan választott először, ő pedig nem Krisnát választott, hanem a hadseregét, ugye? És akkor Arjuna megkönnyebbült, ugye, mert neki nem lehet.
Arjuna választott először,
mert
ő volt a fiatalabb.
Arjuna választott először.
Ő volt a lámbának.
Igen, ő választott először.
És úgy örült, hogy
igen, fogadna. És akkor ő mégis azt választotta, még jobb a történet.
Igen.
Köszönöm. Szóval ő azt választotta, hogy annak ellenére, hogy választotta volna, azt választotta, hogy Krisna, és akkor Duryodhannak akkor nagy kő leesett a szívéről, hogy milyen ostoba ez a Arjuna. És akkor ő meg sikerült.
Krisna meg, bocsánat, ti is kötötte, hogy engem, de én nem fogok harcolni.
Igen, úgyhogy ezt látjuk, hogy ez egy barátság. Ugye, hogy akkor mindig, minden körülmények között akkor ugye ragaszkodnak egymáshoz, és akkor ebből ugye Arjuna is, vagy Krisna is mondja, hogy elmondom neked, ugye Bhagavad Gita-t elmeséli, szóval azt mondják, hogy van egy ilyen másik közmondás, hogy bajban ismeri meg az ember a barátját. Szóval amikor Arjuna igazából bajban volt ott a kurukshetői csatamezőn, ugye akkor Krisna azt mondja, hogy most én elmondom neked ezt a tudást, mert a legjobb barátom vagy. Ugye, és akkor ugye Arjuna nem akart harcolni, kész, egy teljesen összeomlott, de akkor Krisna, ő segített neki a legnagyobb bajban, és ez nekünk is egy fontos dolog, hogy mindig minden körülmények között segítsünk egymásnak. Szerintem ez egy fontos dolog, hogy mi együtt vagyunk, és barátok vagyunk, és barát, hogy gyakoroljuk ezt, hogyha bárkinek bármilyen problémája van, akkor tudni kell, hogy akkor nagyon nagy szüksége van a segítségünkre, amúgy is mindig segítünk egymásnak, de akkor, hogyha valakinek valami nehézsége van, akkor meg különösen össze kell fogni. És igen, a másik dolog, ami volt, hogy ami jellemző Arjuna és Krishnának a barátságára, hogy Krishna szolgálta Arjunát. Ugye ez a mi barátok között, ez egy nagyon szép dolog, hogy akkor ők egymást szolgálják. Szóval ez a hangulat az, hogy mindennek segítik és szolgálják egymást. És hát a másik, hogy megvédte. Aztán volt egy pár dolog, ami még eszembe jutott ezzel kapcsolatban, amit úgy elején kellett volna mondjak itt az önzéssel kapcsolatos, hogy ugye még annak idején Purimára ezt szoktam mondani, ez egy ilyen szólása volt, hogy vakar, a barátság nem azt jelenti, hogy vakard az én hátamat, én meg vakarom a te hátadat. Ismerős, ugye? Szóval ez a szenvedélyben ugye a barátság, hogy van egy másik közmondás, ami ezt fejezi ki, hogy gazdag embernek sok barátja van. Szóval, mikor valami érdekből van, hogy vakard az én hátamat, én meg vakarom a tátadat. Szóval nem ez az igazi barátság, amikor... ezt arra szoktam mondani, hogy nem csak valami olyan dolgot csinálunk, hogy együtt élvezkedünk, hanem igazából a barátság az azt jelenti, amit a múltkor magyaráztam, hogy ez a minőségi idő, mikor volt ez a felemelkedésnek a táblázat, a minőségi idő, meg a kijavítás. Szóval megvárom, amíg mindenkinek visszatér a figyelme, és akkor a kijavítás. Tehát az, hogy nem csak, hogy ilyen kellemes dolgok, szóval hogy egy dolog, hogy vannak a kellemes dolgok, de hogy segítünk egymásnak fejlődni. Az az igazi barátság, hogy segítünk egymásnak a lelki életben, és hogyha látunk valami olyan dolgot, ami szóval ezt is szívesen veszük egymástól, mint barátoktól, hogy sőt, igényeljük, ez jó szó, szóval igényeljük azt, hogy segítsenek és kijavítsanak, és ezt tudjuk úgy gyakorolni, ezt meg persze nyitottnak kell lenni erre. Tehát ezt úgy tudjuk gyakorolni, hogyha mi föltárjuk az elménket, tehát azt mondjuk egy valaki, akit a barátunknak, aki úgy érezzük, hogy barátunk, akkor őt megközelítjük, és föltárjuk, nem csak olyan dolgokról beszélünk, ami élmény nekünk, hanem igazából olyan dolgokról is beszélünk, ami a érzelmeinkről. Tehát nem csak dolgokról vagy eseményekről beszélünk, hanem az érzelmeinkről, a nehézségeinkről beszélünk, és próbálunk egymásnak segíteni. Tehát, hogyha ezt gyakoroljuk, akkor kialakul, nagyon elmélyül a barátság, a barátságnak is vannak szintjei. És van, amikor csak egy ilyen látszólagos felületes, amikor emberek időt töltenek egymással, és akkor van ez a minőségi idő, amikor már ugye olyan időt töltenek egymással, ami mindkettőjüknek fontos, és akkor úgy érzik, hogy akkor ők most ez feltöltötte őket, hogy együtt voltak, és akkor van egy olyan, amikor tényleg így föltárják ilyen mélyebb szinten az érzelmeiket föl tudják tárni, és akkor az már nagyon, nagyon mély, bensőséges barátság. Akkor például nekünk, hogy itt van Krishna völgy, és akkor nagyon sok közös tevékenységet tudunk együtt végezni, akkor nekünk is például, amit Ildikó itt utalt rá, hogy sokszor vagyunk együtt. Tehát időt töltünk együtt sokat. De hogy tudunk minőségi időt együtt tölteni? Hát erre egy kísérlet például akar ez a tanácsadói rendszer, és úgy látszik, hogy akkor a baktáknak úgy bejött, mert az a tanácsadói rendszernek is ezeket a jeleket kell magán viselni, hogy érdeklődünk egymás iránt, meghallgatjuk egymást, meg értékeljük egymást. Tehát mindezek a dolgokat, hogyha ott van, akkor érzik a bakták, hogy ez róluk szól. Ugye? Tehát, hogy nem csak az, hogy vannak a tanácsadók, és akarnak valamit megmagyarázni és megtanítani, az már egy ilyen szülő-gyerek kapcsolat. Tehát az nem a baráti, nem egyenlő szintű. Szóval amikor leülünk a baktákkal, amikor azt kell érezik a tanácsadóval is, hogy mi egységben, hogy mi egyenlő szinten vagyunk, és elbeszélgetünk a dolgokra, az, ami számunkra fontos, meg tudjuk beszélni egy tanácsadóval, meg tudjuk beszélni az, ami a nehézségünk, és ezt kell a tanácsadóknak is fejleszteni, hogy ők le tudjanak ülni a baktákkal, és tudják úgy inspirálni őket, hogy föltárják a bakták az elméjüket. Tehát ez is ugye nem könnyű, így be kell fektetni, tehát mind ezekbe ezeket mind meghallgatjuk, hogy kiállunk mellettük, szóval bizalmat kell növelni gyakorlatilag, és bátorítani őket. Szóval ez egy másik nagyon fontos, amit itt akartam, hogy segíts mások sikerét, hogy segíteni másoknak a sikerét, amiről hogy Silán Prabhuék is beszéltek, hogy és örülni mások sikerének, hogy dicsérni másokat, elismerni. Ez az, ami nagyon segíti, hogy a bizalmat, hogy meg tudjuk kapni a bizalmat, hogy igazából értékeljük. És Carnegie, akitől olvastam ezeket a gondolatokat, ő meséli, hát csak egy ilyen rövid gondolatot szeretnék tőle elmondani, hogy mondja, hogy egy valami állatidomáról beszél, valami cirkuszi állatidomáról, hogy megfigyelte, hogy idomítja be az állatokat. És akkor mondja, hogy hát valamit csinált, valami kutyákat idomított, és akkor csinált valamit a kutya, és adott neki jutalmú valamit, és akkor nagyon megsimogatta, és valami nagy hűhót csinált, hogy milyen ügyes vagy, és szeretgette, és minden. És akkor mondta, hogy azon gondolkodott, hogy a kutyákkal, mondta, hogy idáig ez nem egy nagy ügy, mert minden állatidomár mindig ezt csinálta. Na most az a kérdés neki, hogy ezt miért nem tudjuk megcsinálni emberekkel? Ugye? Hogyha az állatokat így lehet inspirálni arra, hogy mondjuk ők csináljanak valami, hogy ők belőlük kihozni a maximumot, akkor hogyha emberekből ki akarjuk hozni a maximumot, akkor ugyanezt kell tennünk. És egy másik jó idézet volt, amit olvastam, Dante mondta, hogy ha úgy akarsz bánni valakivel, vagy ha úgy bánsz valakivel, amilyen, akkor olyan is marad. Hogyha úgy bánsz valakivel, amilyen szeretnéd, hogy legyen, vagy amilyennek ő szeretné, hogy amilyennek szeretnéd, hogy legyen, akkor olyanná is tud válni. Tehát olyanná is válik. Tehát az azt jelenti, hogy az emberekben, hogyha megadjuk a bizalmat, hogy ők tudnak fejlődni, mert általában mindenki fél bizonyos dolgoktól, hogy nincs elég önbizalma. És hogyha tudunk adni egymásnak, mint barátok, önbizalmat, az a legnagyobb segítség. Ugye, hogy és ez mindenkinek egy nagy hiány, és barátok azok sokszor ebben is tudnak nagyon sokat segíteni egymásnak, hogy bátorítják egymást. Segítik, bátorítják, biztatják egymást. Ugye, amit látjuk Arjuna és Krisnának a helyzetét. Szóval ez nekünk is nagyon fontos Krisna tudatban, ugye, vannak hullámvölgyeink, mint Arjunának, és hogy mindig bátorítsuk egymást, hogy mindig tudjuk, hogy van kihez fordulnunk, és tudunk menedéket venni, és akkor egy másik dolog volt ez a, ugye, hogy dicsérni, elismerni, értékelni, ez nekünk is nagyon kell fejleszteni, hogy ezt tudjuk gyakorolni. Például egy történetet mond, megint Carnegie-től idézek, nem túl védikus történet, de most úgy mondom, ahogy ő mesélte, egy ilyen nagy acélgyárnak a tulajdonosáról volt szó, és ki volt írva az acélgyárnak egyik csarnokába, hogy kérlek, ne dohányozz. Tehát, hogy dohányozni tilos, inkább dohányozni tilos. És akkor arra sétált a tulajdonos, és látta, hogy három munkás ott dohányzik, a tábla alatt. És akkor oda sétált, és elővette a cigarettáját, de nem mondom, nem védikus példa, de ugye az a hangulat, jó? De elővette a cigarettáját, és megkínálta őket, és akkor mondta, hogy az a kérdésem, hogy ezt kint szívjátok el. Ugye? És akkor igazából úgy értették, hogy, szóval rögtön, ahogy meglátták, tudták, hogy most nem jó dolgot csinálnak. De abból hogy ő nem az, hogy így leszitta őket, és így megalázta őket, vagy valami, hanem igazából hogy érezték, szóval értékeli az ő munkájukat, meg az ő személyiségüket, de viszont elkövettek valami hibát, amit szintén, és akkor ez úgy érintette őket, hogy azt a mesél egy másik, egy ilyen áruházláncnak a tulajdonosáról, aki mindig körbe szokta járni az áruházláncot, és akkor nézi, hogy mennek a dolgok, és akkor egyszer arra járt, és akkor a szokásos jelenet, hogy az eladók ott valamit ott nevetgélnek, meg mindent, úgy látszik, hogy nem. Szóval akkor ezzel találkozott, és akkor egy vevő meg ott ácsorgott, és akkor várta, hogy valaki menjen oda. És akkor persze az áruházlánc tulajdonosa oda sétált, és akkor szépen kiszolgálta a vevőt. Hát erre már ugye azért mindenki észbe kapott, és akkor már százan segítettek neki csomagolni a dolgokat. De akkor mondta, hogy nem szólt semmit, csak kiszolgálta a vevőt, és elment. Ugye? És hát persze az nem mindig használ, és nem mindenkinek a mesékben, de minden esetre egy ilyen jó hangulat, hogy mondjuk ez arra hozta fel, hogy lehet úgy kijavítani valakit úgy közvetett módon, hogy nem egyből, hogy ne érezze azt, hogy valaki, hogy ő megvan alázva, vagy valami, hanem igazából érezze, hogy ott van az a szeretet a személy iránt, de ugyanakkor ne csinált valami rosszat, és akkor nem a személy van elítélve, hanem inkább az a dolog van elítélve, amit csinált, és akkor mindegy, hát ez a kijavítás így barátok között, ez is egy ilyen nagyon jó, ezt inkább csak azt akartam mondani, egy ilyen nagyon jó hangulatba kell, hogy történjen, hogy a felek érezzék, a barátok érezzék, hogy ott van a szeretet, és nem egy ilyen versengés van, hanem, vagy szóval ez inkább úgy mondom, csak egyszerűen, hogy egy nagyon jó, tiszta, szép, segítő, inspiráló, szeretetteli hangulatba kell történjen. Jó, és akkor az utolsó dolog, hogyha így dicsérünk másokat, akkor általában az emberek a képességeiknek csak egy ilyen nagyon kevés részét használják, de hogyha így a barátok nagyon sokat tudnak segíteni abban, hogy az emberek a képességeiket, mint ahogy férj-feleség is nagyon sokat tud segíteni egymásnak, hogy bátorítani egymást, hogy a képességeiket úgy jobban, többet és jobban tudják használni, ugyanúgy a barátok is. Tehát, hogyha ezt a barátságosságot tudjuk gyakorolni, így a közösségünkben, akkor az nagyon elmélyíti, hogyha a semleges kapcsolatokból valahogy föl tudunk emelkedni a barátság, hogy barátságosak legyünk, és akkor mindenkinek vannak ilyen bensőséges barátai is, akkor az nagyon sokat tud segíteni, hogy fejlődjön a közösség. Csak így egyszerűen mondom. Aztán amiről még úgy lehetne beszélgetni, és majd többször felhoztam ezt a témát, hogy lehetne úgy tölteni, úgyis sok időt töltünk együtt a reggeli program, vagy a szolgálatok, hogy tudjuk ezt úgy tenni, hogy ez a barátságosságot jobban fejlesszük. Vagy hogy tudunk úgy közös dolgokat találni, amit tudunk együtt végezni. Na, ugye ez az egy ilyen érdekes dolog, hogy itt mondja, hogy olyan dolgokat kell csinálni, ami élmény mind a két személynek. Tehát, hogyha ott vagyunk reggeli programon, és a gyapázás az élmény mind a két személynek, ugye? Tehát mind a kettőnek az egy boldogságot az is, az egy élmény, akkor érezzük, hogy mi társulunk azokkal a baktákkal. Ugye, vagy hogyha ott vagyunk kirtanon, és egy élmény nekünk a kirtan, és nem csak nekem egy élmény, hanem a mellettem lévő baktának is egy élmény, akkor mi érezzük, hogy mi együtt kirtanozunk. De hogyha nem élmény valakinek, vagy senkinek, akkor nem érezzük, hogy együtt vagyunk. Szóval én inkább ezt akartam, hogyha akarjuk fejleszteni mondjuk így azt, hogy vagyunk együtt, akkor ezt erre kell valahogy jobban, vagy a szolgálatban is, hogyha gyakoroljuk ezeket a dolgokat, hogy figyelünk egymásra. Ugye nem csak a feladatra figyelünk, az elvégzendő dolgra, mert mindenkinek annyi dolga van, ugye, nem érünk rá most itt figyelni egymásra, akkor szóval azt lehetne fejleszteni, hogy a szolgálatunk közben is, ahogy kapcsolatban vagyunk egymással, akkor az egy ilyen nagyon szép, barátságos hangulat legyen. Jó. Köszönöm szépen, akkor hogy feldobom a labdát. Kinek mi volt a megvalósítása, jó javaslata ezzel kapcsolatban? Semmi gondot így.
Nekem az a tapasztalatom, hogy a Krisna tudatban nincsen barátja, azonos nevű barátja, valakinek, akkor egy pont után nem legyen, tehát nem tudja gyakorolni a Krisna tudatot, mert ugye az elme bizalmas feltárása, akkor ott bukott az a szeretet, amit mondjuk egy baráttól kapunk, az megint, és akkor az volt egy másik megvalósításunk, mind a kettőnknek rádaradjával, hogy ezt a barátságot, ezt nem pótolja mondjuk egy házastárs, vagy egy jó kapcsolatban élő házastársán, mert ugye hát az egyik az egy férfi, a másik egy jó esetben, és akkor, tehát hogy más nyelvet beszélnek. Szóval, mit tudom, én mondok a rádaradjának, fél órája magyarázok neki dolgot, és csak néz rám, és nem ért egy kukkot belőle, és akkor belép egy barátnőm, és csak egy szót kell neki mondanom, és igen, és tényleg is rádaradja, meg néz ránk, hogy ti most miről beszéltek? Tehát, hogy mivel egy férfi meg egy nő teljesen más nyelven beszélünk sokszor, tehát nagyon szükség van egy azonos nemű barátra, akinek fel tudjuk tárni bizalmasan az elménket. És ami nagyon fontos, hogy ez a barát, ez pontosan az, amit ön mondott, hogy ne csak egymás egóját ápolgassuk, hanem hogy ugye ez a barát, ez nagyon sok esetben sokkal jobban ismer minket, mint saját magunk, ismerjük magunkat, mert lát rajtunk olyan dolgokat, amit mi lehet, hogy bele sem merünk mondani a tükörbe. És akkor ő meg nagyon sokat tud ebben segíteni, hogy a hibáinkat kijavítsuk. Viszont a másik, hogy igen, és nagyon-nagyon nehéz kialakítani ezeket a barátságot, mert pont minőségi idő kell hozzá. De hogyha nem teszünk rá nagyon komoly erőfeszítést mind a két oldalon, akkor nem is lesz belőle semmi. Viszont a másik, a lónak a túlsó oldala, hogy nem lehet mindenki a barátunk. Szóval azt meg tudomásul kell venni, hogy vannak karmák, vannak egyéb más dolgok, mert nekem van egy barátnőm, aki ebbe szakadt szét, hogy ő mindenkinek meg akar felelni, mindenki, hogyha valaki már csúnyán néz rá, akkor már összeomlik, hogy akkor most nem felel meg valakinek, de hogy az meg egy ilyen tudathasadásos állapotba kerül az ember. Szóval hogy nem lehet mindenki a barátunk, de mindenkihez lehetünk egy pozitív hozzáállással, egy barátságos hozzáállással. Szóval hogy úgy te kell tartani az egyensúlyt, és nem tudom ki mondta, de valaki mondta, mert én is úgy hallottam, hogyha azt mondták, hogy ha van egy igazi barátod, akkor a leggazdagabb ember vagy a világon. Uh-huh. Szóval, hogy és akkor ugye majd egyszer valamikor megvalósítom, hogy az a legjobb barátom az Krisna, nem tudom mikor, de addig gyűjtögetem a bakta barátokat. Mert ugye az is egy nagyon, ezt most beszélgettük pont az egyik baktával, hogy ha nem tudunk egy húsvér emberhez viszonyulni pozitívan, barátságosan, kedvesen, és rá nem tudunk időt tölteni, akkor egy ilyen felfogáshoz, hogy Isten vagy Krisna, nem fogunk tudni, mert akkor oké, akkor megyünk Rádésámhoz, és imádjuk őt, és megfogjuk, de hát tisztelet a kivételnek, én speciál nem vagyok vele ilyen kapcsolatban, szóval egy parázs az pikpak fejbe ver, azt rögtön érzem, vagy ad egy ajándékot, szóval, hogy ahhoz egy magasabb szintű tudattal kellene, hogy mondjuk Rádésámmal legyen az ember egy ilyen kapcsolatban, és nem biztos, hogy minden egyes alkalommal szól. De, és hogy akkor először a baktáival kell kialakítanunk egy ilyen kapcsolatot.
És mondjuk önök ilyen nyitottabb személyek, nem pont azok a visszahúzódó típusok, de ez most pozitív értelemben. Azt akartam kérdezni, hogy mondjuk, hogy csak úgy tanuljunk ebből, hogy mondjuk egy barátságosság szempontból, hogy mit szoktak úgy gyakorolni, tehát hogy sok barátjuk van, de hogy akkor mi az, ami úgy érdemes gyakorolni? Hogy...
Nagyon érdekes volt, mert valahogy mikor én leköltöztem a falra, olyan 2000 környéken egyszer megkérdeztem a rádaragyát, hogy Abhinandan Prabhu ilyen visszahúzódó. Mert ők úgy jóga voltak itt az asramban, de hogy ennyire ilyen visszahúzódó. És akkor mondta, hogy Abhinandan Prabhu nagyon régóta itt van. Nem tudod, hogy hány bakta barátja, bizalmas barátja ment el, költözött el innen, és ezeket a bizalmas kapcsolatokat újra és újra és újra és újra felépíteni nagyon nehéz. És akkor én nagyon jobban voltam a Brajarádéval, és aztán elköltözött. Aztán nagyon jobban lettem a Hémangival, és aztán elköltözött. És akkor most úgy tudom, amit kérdeztem akkor, hogy lehet, hogy nagyon sok barátunk van, de egy valakivel vagy kettő valakivel felépíteni egy mindennapos olyan bizalmas kapcsolatot, ami olyan igazi, az iszonyatos nehéz. Szóval, hogy igen, nagyon sok barátunk van, csak az nagyon sok idő. Szóval, hogy én magamon érzem, hogy mondjuk amióta a Hémami elment, azóta én iszonyatos módon küszködöm, hogy akkor kivel vagyok olyan kapcsolatban, ki az, akinek van rám ideje, akinek éppen elment a barátnő, és nincsen éppen nagyon sok barátnője mellett, szóval hogy ez is egy olyan dolog, hogy és nem tudok jelentkezni, hogy oké, barátnő kerestetik, és akkor álláshirdetést feladom, hogy akkor a jelentkezőket kirostálom, szóval hogy ez nem így működik. Szóval ez is egy ilyen, amit ön is mondott, hogy az egy dolog, hogy az embernek sok barátja van, de az a kell az az egy vagy kettő, aki. Aztán megjelent a Katárnita, és akkor anyukám lett anyukám helyett, és akkor úgy megoldottak sok problémák, de nagyon-nagyon sok idő. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok időt kell beletenni.
Mit jelent az a sok idő? Tehát, hogy mikor Hémangival volt, akkor mit csinált? Mi volt, hogy sok időt töltöttek?
Hémangival egy szobában laktunk 2 négyzetméteren, együtt mentünk le az irodába egy szobába dolgoztunk.
Arról beszélni, amikor már férje is volt, jó? Volt olyan hely?
Hát akkor meg elindultunk itthonról, akkor az asramnál csatlakozott hozzánk, aztán hazajött velünk, és hazament aludni. Tehát mondjuk ő vele egy ilyen kapcsolatban voltam, és akkor evidens, hogy úgy karmikusan is hihetetlen mód együtt voltunk, tehát mondjuk vele nem volt. Brajarádéval egyesen balaktunk, tehát ott az se volt, aztán változik a helyzet. A sok idő az mondjuk Mandzsuráléknál érzem, mert ugye teljesen más időzónában vagyunk, tehát mire, mit tudom én, mi elindulunk szolgálatba, lehet, hogy nekik vége a szolgálatnak, mire mi hazaérünk, addigra ők már lefeküdtek, mert ugye hajnalba kelnek. Szóval mondjuk ő rajtuk érzem, hogy mekkora erőfeszítés, hogy egyeztessünk csak egy időpontot, hogy akkor minőségi időt együtt tudjunk lenni, de ugye az se úgy működik, hogy akkor szerdán 6 órakor megyünk, és akkor most minőségi időt fogunk együtt tölteni, szóval nem lehet ilyen erőltetett, de az eleje az erőltetett volt. Uh-huh. Szóval, hogy akkor mondtuk, hogy jó, akkor mi a beosztásotok, akkor 6 órakor megyünk. És akkor ütünk. És akkor készültem témákkal, mert ugye én vagyok a nyitottabb, ők zárkozottak ezerrel, és akkor úgy először döcögött, aztán nem tudom én, akkor egy héten egyszer mentünk, akkor egy héten kétszer mentünk egy idő után, akkor egy héten háromszor mentünk, akkor éreztük, hogy akkor egy kicsit sok lesz, akkor nem tudnak időle belefeküdni, nekünk meg állandóan jár a szánk, és akkor Szóval, hogy ez a sok idő, és akkor utána, mit tudom én, el kellett telni jó egy évnek, mire ők hivatlanul eljöttek hozzánk. Tehát, hogy egyeztetés nélkül csak beállítottak. De egy évnek el kellett tenni, és nekünk menni kellett, és menni, és mindegy, hogy negatív volt, és mogorva, és utált, és mi van, akkor is mennem kellett. Most volt egy kemény beszélgetésünk az egyik vihasztapáról. Azt mondta rá, hogy meg ő is megrémült tőlem. A Prabhu az nem vett levegőt szerintem közben, és pont ezt mondtam a Matarinak, hogy nem azért vagyunk, hogy egymás egóját ápoljuk. És nem beszéltem vele se hangosan, se csúnyán semmi, csak úgy elmondtam neki a véleményemet, és másnap nagyon érdekes volt, mert nagyon hisztus volt és elmeszinten volt, és akkor odajött, és nagyon megköszönte. És akkor mondta, hogy tegnap este nem érez, mert mondta, hogy ne szeress így, és utállak, és mindenhonnan. És másnap odajött, és bocsánatot kért, és megköszönte, hogy tudom, hogy a barátom vagy, és ezért szeretlek. És akkor nem szeretett. Ki is fejezte, és elég magas hangerővel, itt kiment Gopi Csandra Prabhu, megkérdezhettük volna tőle, hogy hallották-e. Szóval kifejezte, de hogyha kitartunk az mellett, hogy nem az egójának vagyunk a barátja, hanem a személynek, akkor néha barátságosan, de el kell neki mondani, hogy milyen szinten van. Uh-huh. És úgy mondom, másnap oda jött, és bocsánatot kért, és megölelgettük egymást, és ott sírt, és tehát, hogy néha úgy keményen meg kell odalépni. Szóval ez a sok idő, ez tényleg sok idő. Uh-huh.
Tehát mindenkinek más a természete, a vérműséglet, azt szerint gyakorolja.
Igen, én nem volt még ilyen, de például mondom, 12 év alatt rád rendesen látott, még így csak úgy nagyon lelki tanítómesterével takarózott, és az úgy kihozta belőlem az indulatokat, hogy ne takarózzunk lelki tanítómesterekkel elmeszintet, mert ez sértés. De inkább csak mondom ezt, hogy és akkor ezért nem tud mindenki a barátunk lenni, mert nem tudunk ennyi minőségi időt szánni mindenkire. És pláne, hogy most van ugye a tanácsadói rendszerünk, akkor vannak, akikre felelősséget vállaltunk, tehát rájuk meg kell minőségi időt szánnunk. És ha mondjuk a barátunk az pont nem a mi csoportunkban van, tehát hogy egy csoportban vagyunk, akkor az még bonyolítja a helyzetünket, mert akkor még több.
Jó, hát köszönjük szépen. Akkor meghallgatjuk meg itt. Rádra legyek, vagy ilyen csétlenségben próbáljákat, hogy nekik milyen gondolatok voltak?
Nagyon jó volt minden kettő, amit mondtad. Köszönöm,
jó volt. Ja igen, ez egy másik téma volt, hogy dicsérni lehet, de hitt pedig nem. Ezt kifelejtettem a barátok között.
Volt egy pár dolog, amit jött az eszembe. Egyszer volt egy bhakta, aki nagyon tiszteltem, és volt egy jó baráti kapcsolat, de messze laktunk egymástól, nem nagyon tartottam a kapcsolat, de hallottam, hogy kicsit olyan rossz irányba ment, és több barátok, közös barátok, ilyenkor mondta, hogy úgy néz ki, hogy ez kezd kicsit olyan függő lenni ilyen bizonyos fajta drogok, amit lehet kapni a gyógyszertál, de ez függő, és ez megy egy irányba. És több bártek akarta beszélni vele, de nem fogadta, és ilyenkor egyszer volt, hogy az ő lelki tanítomester, mi lelki tanítomesterünk, ilyenkor kérdezte tőlem, hogy ezt a bárta hogy lehet ilyen, hogy odaig ment, ilyenkor kemény drogok, ilyenkor szedtem, és ilyenkor mondtam, hogy ez kezdődött, hogy ilyenkor csak olyan gyógyszertál drogok ilyenkor kezdte, és ilyenkor több, és ilyenkor valami keményebb kell. Hogy mondtam neki, hogy így kezdte, és van több bakták, aki ugyanaz az utamban. És én mondtad ki? Mondtam, ő képzett tőlem, akkor mondtam neki, hogy van egy bakta, és ilyenkor mondtam a nevet, és akkor rögtön fel, hogy tetszett van, és kezdte tőlem, hogy így van. És ilyenkor tagadta, de ilyenkor végén kiderült. És ilyenkor mondtam neki a végén, hogy most meg kiderült, hogy én mondtam neki.
Mondtam, ez még egy barátja, mert ez egy, még egy barátja most ilyen, szóval ki fog tűnni az életemben. Én mondtam Manácsnak, hogy most még egy barátja kevesebb lesz az életemben, mert most tudja, hogy én voltam. Azt mondta, egy igazi barátja fog telefonálni vissza, és mondani, köszönöm, hogy mondtad le, amit megtanulod. Ha nem így gondolkodik, akkor nem volt barátja.
És visszahívott?
Nem.
De másik igen.
Másik igen. De volt, pont volt egy pár hét ezelőtt, amikor Gulmásnak az szolgálja voltam egy párnak. Pont csináltunk egy podcast, és ez volt egyik téma, hogy amikor szerencsés érzem magam, hogy van 3-4 ember világon, aki tartom, mint barátja, aki igazán tudja, mi van a szívemben, mi gondolom, milyen nehézségek van, mi a vágyaim. És hogy ez egy nagyon értékes dolog, de miért annyira ritka? És ilyenkor mondta, ez igen, ez egy ritka dolog, hogy ilyenkor él mely fajta barátság. Fontosabb, mint aggódni azon, mert 3-4 ez nagyon szerencsés, de fontosabb, mint aggódni, hogy nem nagyon sok barátok, vagy nem nagyon mely barátok ez, hogy inkább legyen több jó akarók az életeiben. Szerintem csak ez érdekes volt, hogy ez
nem... Említettem, hogy inkább legyen több jó akaró, mint több barát, vagy...
Inkább
több jó akaró, mint több
fontosabb ezt, hogy legyen több ember körülöttünk, amit kíván jó nekünk.
Igen, mint?
Mint lenni, mint ideges lenni azon, hogy ilyenkor legyen mely barátságok sok emberrel. Hogy van 1-2-3-4 ember, akkor szerencséskére érezni magunk. De van egy nagyon külön, ez Pongovics téma egy pár hónap ezelőtt, hogy barátság és ismerés.
Barátságosság.
Barátság, hát szerintem veled, mi is beszéltünk arról. Valaki barátságos és csak ismerős. Tisztelettel. Van egy nagy különbség a kettő között, hogy van tisztelet, van, de viccelni lehet érteni egymás, de az, hogy ilyenkor teljesen lehet bízni az életedet valaki másban, valaki teljesen érted téged és fogadja, ez egy másik dolog, de...
Jó. Köszönjük. Egy kicsit, hogy te haladjunk, akkor katalmutom a kicsit.
Említettek Sridhar Prabhuékat, kedvéken, nagyon felkeltette a figyelmemet, amikor azt mondták, hogy, amikor valaki bajban van, akkor könnyű a barátságot gyakorolni, de amikor valaki sikeres, akkor nehezebb. Tehát, hogy mások sikereinek őszintén örülni, és akkor ez így bennem úgy egy helyre tett dolgot, hogy tényleg, hogy az igazi barát az nagyon őszintén tud örülni másoknak.
Igen, volt egy ilyen pont, hogy segítsed másoknak a sikerét. Igen, ez egy ilyen barátságnak az egyik fontos jellemzője, hogy a barát az mindig jót akar a másiknak, és segíti.
Igen, de hogy így könnyű együtt érezni valakivel, amikor valaki bajban van, mert az úgy belőlünk, az úgy jön. Akár barát, akár ismerős, amikor valaki bajban van, de amikor valakinek van egy sikere, akkor az igazi barát tud őszintén örülni neki,
és nem érik.
Nem érik.
Fontos. Mi a te gondolkodó?
Ennek